Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mai levélbeli szentigénk Péter apostol első leveléből származik, abból az időből, amikor Péter a Joppéban átélt élménye után már rádöbbent arra, hogy neki feladata van nem csak a zsidóból lett keresztények felé, hanem a pogányból lett keresztények felé is. Korábban úgy irtózott ettől a feladattól, de amikor az Úristen a szívére helyezte, akkor elindult a pogányok felé is, a pogányok közé is, és így jutott el Rómába, az akkori világ fővárosába. És valamikor Krisztus szerint, Krisztus után olyan 60-65 táján a halála előtt írta ezt a levelet a Kis-Ázsiában élő keresztényeknek. Akkor már nem számított, hogy ki honnan jött, hanem keresztény testvéreket látott maga előtt. És ezt írja ezeknek az embereknek, így hallgassuk most meg a mai igénket Péter első levelének második fejezetéből, a 19. versből a következőképpen. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűri el a sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hatta el a száját, amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Amen. Kedves testvéreim, amikor egy újszövetségi levelet olvasunk, akkor az nagyrészt arra hasonlít, mintha valaki telefonál mellettünk, és akivel beszél, az valahol nagyon-nagyon messze van, és csak azt halljuk, amit ő mond. A leveleknek a nagy része ilyen, hogy halljuk mindazt a választ, amit az apostolok mondanak, de nem tudjuk pontosan a kérdést. Sokszor a válaszból próbáljuk kikövetkeztetni a helyzetet, azt a történést, ami foglalkoztatja a gyülekezetet. Nagyon sokszor találkozunk ezzel, hogy a válaszokból tudjuk meg, hogy hogyan éltek emberek. Így van ez a mai igénknél is, és most azt kérem tőletek, hogy felolvasom a telefonbeszélgetésnek ezt a részét, és próbáljátok meg elképzelni, hogy azok, akik a vonal túloldalán voltak, akiket megszólított ez a levél, azok mivel küzdöttek, mi lehetett az életükben? Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor irgalmat, igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Azt gondolom, nem nehéz kitalálni, hogy ezeknek az embereknek a fő problémája az volt, hogy szenvedtek. Többször szerepel ez a szenvedés szó, és Péter arról beszél, hogy igen, ott van a szenvedés az életetekben, és ezt megértem, mert nagyon nehéz keresztényként élnetek. Vekerle Isten tisztelet után beszélgettem egy testvérrel, és arra jutottunk, hogy nagyon nehéz megérteni ma ezt az igét. Mert mi nem szenvedünk. Eddig se szenvedtünk, és ezután sem fogunk. Keresztényként nagyon kényelmes az élet, és nagyon keresnünk kéne azt, hogy mi egyáltalán hol szenvedünk. Ezek az emberek viszont, amikor pogányból vagy zsidóból keresztények lettek, nagyon-nagyon valós üldözést kaptak. Ebben az időben ez az üldözés még főleg megvetés volt, és azért tudjuk, hogy már beindultak a fizikai atrocitások, de ha megnézzük, néhány évtizeddel később, Domitianus császártól kezdve, brutálisan szenvedtek ezek az emberek, és tényleg ez volt az életérzésük, ebben éltek benne, és azt keresték, hogy hogyan tudok én ebben megmaradni, és hogyan tudok én ebben keresztényként élni. És valóban ez jön át ebből az igéből, ha csak a vonalnak az egyik felét halljuk, hogy ezek az emberek szenvednek. És nagyon érdekes Péternek a válasza. Nem azt mondja, hogy igen, hú, rettenetesen szenvedtek, hanem azzal kezdi, és ez nagyon-nagyon fontos, mert mi is belecsúszunk ebbe, hogy tedd külön a szenvedéseidet. Amikor magad miatt szenvedsz, amikor a szeretetlenséged miatt szenvedsz, a képmutatásod miatt szenvedsz, vagy azért, mert nem tudsz megbocsájtani. Ne mondd azt, hogy Krisztusért van. Ez miattad van. És nagyon szeretjük sokszor mártírnak beállítani magunkat, és nagyon szeretünk mindenféle szenvedést leönteni, hogy az Úrért szenvedek, de a szenvedéseinek egy jelentős részének ehhez semmi köze. Azt mondja Pál apostol, vagy Péter ebben az igébe, hogy hibáitok miatt kapjátok a verést, akkor miért panaszkodtok? Ez nem egy valami különleges dolog. Hogy mondjak egy egyszerű példát, voltak most itt mondjuk olyan keresztények, akik azért szenvedtek, mert a felsőbbség vagy bárki haragudott rájuk. Valaki meg egyszerűen csak utálta a rokonát, a szomszédját vagy bárkiét, és ez okozott feszültséget. És azt mondja itt Pál apostol, vagy Péter, hogy ezt vedd külön. A hibáid miatt kapott verés, ne hozd ide, az valami teljesen más. És nagyon sokszor tőlem is kérdezik emberek, hogy ez most lelkész úr kísértés az életem, vagy próbatétel, és azt mondom, nézd meg, hogy mi okozza. Ha a saját szeretetlenséged, okoskodásod, egoizmusod okozza, ha ez egy olyan helyzet, amit te is meg tudnál oldani, és nem egy olyan támadás, ami tényleg a hited miatt van, akkor tedd meg. Mert meggyőződésem, hogy a küzdelmeink, nehézségeink felénhez semmi köze nincsen az Istenhez. Később ezt mondja itt az apostol, senki ne szenvedjen közületek, mint gyilkos vagy tolvaj. Ha azonban, mint keresztény szenved, ne szégyelje, hanem dicsőítse az Istent. És ez az első üzenet, hogy nézzük meg az életünket. Hogy mi az, amit mondjuk imádságban mindig az Úristen elé viszünk, hogy Uram, vedd el, segíts, és közben azt várja, hogy egyszerűen tegyük le. Mert ezt mi is meg tudjuk oldani, ebben mi is hibásak vagyunk. Vegyük észre az életünknek a nehéz helyzeteit, feszültségeit, nézzük meg, hogy mit tehetünk, hogy visszaálljon a békesség. És ez az egyik fele a nehézségeknek. Aztán van a másik fele, amiről Péter beszél, hogy bizony van olyan, amikor tényleg durva és jogtalan támadás éri az embert. És amit most mondani fogok, én azt gondolom, hogy ez nagyon élesen külön választja a keresztényeket és a nem keresztényeket. A nem keresztények azt fogják mondani, hogy ez az egész gyávaság, gyengeség, hülyeség, nem lehet így élni. Ez az, amikor a rosszra rosszul felelünk. De mi, ha keresztények vagyunk, akkor túl kell tudni ezzel lépni. A keresztényként hisszük azt, hogy Isten szent lelke munkálkodik az életünkbe, és van valami többlet az életünkbe, akkor el kell jutnunk oda, hogy mit tudunk a rosszért jóval felelni. Nagyon nehéz, de meg kell tanulni. És majd látni fogjuk a végén, hogy nem is tanulni kell, hanem valami más kell hozzá. Hogyan reagálunk a tényleg minket ért rossz támadásokra? Vagy rosszul, vagy jól? Hogyan lehet rosszul reagálni? És itt most csak négy dolgot szeretnék felsorolni. Lehet, hogy valaki valamelyikben magára ismer, akkor érdemes ott elkezdeni a munkát. Tehát képzeljük el, hogy valami igazságtalan gonosz támadás ér minket, amelyik kívülről jön, hatással van az életünkre. Lehet úgy, hogy az ember a rosszat rosszal viszonozza. És itt nem arra gondolok, mint Monte Cristo grófja, aki évekig szenvedett és tervezte a bosszút azok ellen, akik őt ifvárába bezárták és elvették az életének egy jelentős részét, hanem rosszért rosszra lehet rosszat rosszal viszonozni úgy, amikor hirtelenek vagyunk. Amikor valaki hirtelen valamit mond, ami igazságtalan, és mi azonnal visszavágunk. Ugye azt mondja Pál a római levélben, ne fizessetek a rosszért rosszal. Mert ezzel ugyanabba a körbe kerülünk bele, ugyanolyanok leszünk. És egyáltalán nem látszik az, hogy mi kihez tartozunk, vagy hogy van bármi plusz az életünkben. Aztán vannak olyan keresztények, akik ennél bölcsebbek, azonnal nem vágnak vissza, hanem úgy elfojtják magukba. Nem mondanak semmit, látszólag nagyon békések, de ott van az elfojtás az életükbe. Pénteken az ifi előtt beszélgettem egy fiatallal, kérdeztem, hogy hogy van, elmondta, hogy jól, csak az a problémája, hogy sok minden éri őt egész héten, azt ott nem reagálja le, ezt nem is tudja megbocsátani, és egyszer csak robban. És mindannyian ismerjük ezt a helyzetet, amikor ott robbanunk, amikor sokkal erősebb a reakció, mint az elváratul, nem ott kéne, de ott van az emberben. Ez is a rossznak egy rossz reakciója az életünkben. Aztán van, aki megkeményedik és bezárkózik, soha többet nem bízom senkiben, nem érdekel senki, csak magamnak élek. Hát ezzel sincs igazából megoldva semmi. Ez védekezésnek tűnik, de valójában az ember lassan elfelejt szeretni. Aztán van, aki minden támadásnál ilyen áldozat szerepbe szeret bele menekülni, mindenki ellenem van, és az emberben ott van egy ilyen passzív önsajnálat. Egyik sem gyógyít, hanem sokkal inkább kirekeszt. Azt mondja Pál, vagy Péter, hogyha támadásért titeket is vannak rossz dolgok, akkor nem mindegy, hogy hogy reagáltok. És meglátjuk majd, hogy ez milyen sokszor benne van a Bibliában. Rosszul reagálunk a rosszra, amikor a szívünkben a rossz logikája kezd el munkálkodni, akár nyíltan, vagy valamilyen látszólag vallásos formában. És itt jön az, ami borzasztó nehéz, amit nagyon sokan nem értenek, és nagyon sokan nem is szeretnénk megélni, mert nehéznek tűnik, meg hát sokszor a vesztes ügyeket kapcsoljuk ehhez, ha így viselkedem. Hogyan lehet jól reagálni a rosszra? Péter azt mondja, hogy ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, azt kedves az Isten szemében. Azt mondja, bármi jön, de kitartóan cselekedd a jót. Római levél 12. fejezetében ezt olvassuk, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. Kis bajnokról mondtam, hogy sok küzdelme lesz, mint ahogy mindannyiunknak, erről szól ez a küzdelem. Hogy érnek minket rossz dolgok az életünkben, betörnek, és vagy minket is megfertőznek és rosszá tesznek, vagy a bennünk lévő jó ezt visszaveri, sőt, még hat kifele is. Erről szól az egész kereszténység. Azok az emberek, akik velünk találkoznak, valahogy reagálnak ránk, hogyan reagálunk rájuk? Hogyan munkálkodik bennünk Isten szent lelkének ez a pajzsa? Mit jelent jól reagálni? Az első az, hogy nem ütök vissza. Nem engedem, hogy a mások bűn az bennem is bűnt szüljön. Nem visszavágok, nem bosszút forralok, hogy na majd akkor ugyanígy megfizetek, hanem valami egészen más van a szívünkben. És ezen kívül, amit még jelent, az az, hogy a minket érő rossz dolgok, azok nagyon sokszor passzivitásba akarnak kényszeríteni minket. Vonulj vissza, ne tedd meg, és ezzel szemben a jó reagálás arról szól, hogy aktívak leszünk. Jézusnak a mondata Péteréhez képest hihetetlenül erős. Mert Jézus azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, és tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Ugye nagyon sokan odáig el tudnak jutni, hogy jó, akkor nem vágok vissza, talán azért, mert nem merek, vagy azért, mert nincs meg hozzá a hatalmam. Jézus azt mondja, hogy nem elég. Nem elég ez, hogy így eltolod magadtól a dolgot. Tudatosan tegyél a másikért. Szeresd az ellenségedet. Ez egészen különleges. Ez hogy lehet megtenni? Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Nagy szó, hogyha egy nagy tálcát nem vágsz a fejéhez ahhoz, akit gyűlölsz, már nagy szó. De mennyivel nagyobb szó, ha ezt a tálcát telerakott süteménnyel és átviszed neki? Mennyire nehéz ez? És azt mondja Jézus mondja, szeressétek ellenségeiteket. Ezt mondja a jó pásztor, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Borzasztó nehéz mindez. És nagyon fontos ehhez kapcsolódik az, hogy ehhez az kell, hogy ne a saját magunkat igazoljuk, magunk akarjunk sok mindenben rendet tenni, hanem bízzuk Istenre. Isten az, aki minden helyzetet el tud rendezni valami egészen különleges módon sokszor. És nagyon fontos az, hogy ez ad egy igazi belső győzelmet az embernek. És Péter apostol pontosan tudta, hogy ezek a szegények ott olvassák majd ezeket a mondatokat, ahogy mi is most itt hallgatjuk, elénk jönnek talán élethelyzetek, és azt mondjuk, hogy hát ez teljesen reménytelen, nekem is, tehát nem mondom, hogy nekem ez olyan könnyen megy. De föl kell készülnünk arra, hogy így kell élnünk. Mert ilyen a világ, és ilyen világ vesz körül minket. Péter biztos örömmel írta volna azt, hogy nem sokára jó lesz a világ, és már nem lesz szükség erre. Azt mondja, ilyen a világ, ez vesz körbe, ez fog körbevenni holnap is, holnap után is, mindentől függetlenül. Tanulj meg élni ebben a világban. Tanuld meg, hogy hogyan tudsz Jézus Krisztus a jó pásztor útmutatása szerint élni. Kezd el minél előbb, mert annál kevesebb kínlódás, fájdalom, nyomorúság és stressz lesz az életedben. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűri el a sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. Azt mondja, hogy igazságtalanul szenvedsz, de akkor is tűrd el. Ha kitartóan cselekszitek a jót és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. És hogy lehet ezt megtenni? És itt Péter visszakanyarodik a passió történethez. És visszakanyarodik Jézusnak a szavaihoz. Nem voltak ezek új szavak, ugye 30 évvel korábban Jézus a különböző beszédeiben már szólt erről. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. És mit tesz Péter? Nagyon fontos. Rámutat Jézus Krisztusra, és nagyon-nagyon szorosan ezzel a Jézus Krisztussal összekapcsolja az életünket. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hatta el a száját, amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Jézus azt mondta, hogy imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. És mit tesz a Golgotai kereszten, mikor iszonyú fájdalmai vannak, lenéz az emberekre, és azt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Imádkozik ezekért az emberekért. Ahogy Péter írja, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. És Jézusról beszél, és így folytatja, szintén Jézusra mutatva, bűneinket maga vitte fel testében a fára, és itt jövünk be mi a történetben, hogy miután meghaltunk a bűnnek, az igazságnak éljünk. És azt mondja, hogy fölvitte a bűneinket a fára, hogy miután meghaltunk a bűnnek, ugye ez a megtérés, hogy már nem a bűn uralkodik rajtam, hogy Krisztus kereszthalála olyan hatással van az életemre, hogy megváltoztat, hogy már meghaltunk a bűnnek, akkor onnantól kezdve az igazságnak éljünk, és ez az Istennek az igazsága, mert az ő sebei árán gyógyultunk meg. A régi ember próbálkozik, az óember ezekkel a dolgokkal, akkor képtelen mindezt megtenni, mert képtelenek vagyunk tűrni, szenvedni, megbocsátani. De Péter tudta, hogy ki az, aki ebben igazán segíteni tud. És hogy mondjak egy nagyon fontos mondatot, de ha, ugye ahogy Péter mondja, ellenben, de ha meghaltál a bűnnek, ha Jézus sebei árán meggyógyultál, akkor egészen más a helyzet. Akkor képes leszel olyan dolgokra is, amiről Péter itt ír. Mert keresztényként jól reagálni a rosszra azt jelenti, nem átvenni a rossznak a logikáját, hanem Krisztus követve jóval válaszolni, és Istenre bízni az igazságot. Hadd fejezem be egy történettel, hogy arról beszél Péter, hogy Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Milyen szép ez Krisztus nyomdokát követni, Krisztus lábnyomában haladni. Egy amerikai lelkipásztor elmesélte történetet, ami nagyon sokat segített neki ezt az igét megérteni. Ez arról szól, hogy amikor ő 6 éves kisfiú volt, akkor egy hatalmas hóvihar volt az ő településükön, ami teljesen betakarta és beborította a házukat. És amikor az édesapja kinyitotta az ajtót, akkor azt látta, hogy a hó ott áll az ajtó előtt. És rettenetesen megijedt, úgy tűnt, hogy csapdába kerültek, és ezt mondta az édesapjának, hogyan tudunk majd kimenni innen. Az édesapa megnyugtatta, ne aggódj, mindjárt eltakarítom az utat. És ezzel lerugdosta lábával a havat a belépőről, majd elkezdte ellapátolni azt a járdáról. A nyomában maradtam, és nem sokára kim voltam a szabadban, élvezve a napsütést és a hóba játszadozást. Egyáltalán nem volt nehéz kijutni a házból. Apa végezte el az összes munkát, nekem csak követnem kellett a lábnyomát. Valaki más már járt előttünk, és megtisztította az utat. A mi Urunk Jézus Krisztus volt az. Időnként olyan hóförgetegek jöhetnek az életünkben, hogy úgy érezzük, hogy zsákutcába kerültünk, ahogy én is éreztem gyerekkoromban. De a Jézushoz fordulunk, és engedjük, hogy előttünk haladva mutassa az utat, kijuthatunk a megpróbáltatások nehéz időszakából a napfényre, ahol jobb napok várnak ránk. Hát ez jelenti Jézus nyomdokába járni. Lehet, hogy te is kinyitod életed ajtaját, és azt látod, hogy egy hatalmas fal van ott, vagy egy zsákutca, vagy valami rettenetesen nehéz út, de nem kell egyedül neki vágni. Be kell állni Jézus Krisztus mögé, és követni kell őt. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, azt mondanánk, hogy emberileg nem könnyű mindezt megvalósítani, de őszinték vagyunk, talán azt mondjuk, hogy ez lehetetlen. És valóban így van. Az a bűnös természetünk, ami sokszor uralkodik rajtunk, lehetetlenné teszi, hogy így tudjunk cselekedni, így tudjunk elengedni dolgokat. akár valóban a tálcával nem ütni, hanem süteményt vinni. De köszönjük, hogy veled ez lehetséges. És Urunk Istenünk, ments meg minket attól, hogy azt gondoljuk, hogy holnap ez már menni fog. Nem fog menni holnap. De el kell kezdeni. Meg kell tenni az első lépést. Az első lépést ott a havasúton. Az első lépést a te lábnyomodban. És hisszük, hogy ahogy napról napra egy-egy kis lépést megteszünk, úgy fogunk egyre inkább hasonlítani rád. Úgy fog egyre inkább átalakulni az életünk, az érzelmi életünk is. És úgy tudunk egyre inkább neked tetszően élni. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy valóban te vagy a jó pásztor. És köszönjük, hogy ma szeretnél megérkezni mindannyiunk szívéhez. Szeretnéd azt, hogy ott abban a békességben, abban a szeretetben, abban az akkolban legyünk, ahol te vagy az Úr. Amen.